Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái. Ferenc pápa videó üzenete az ENSZ 75. közgyűléséhez. Második rész. A nemzetközi intézmények legyenek valóban hatékonyak a közös küzdelemben. Nettonói Rózsafüzér Goretti Szent Mária sírjánál és a Róma alapító Éneász földje. Pater Vértesajai László jegyzete. Ferenc pápa videó üzenete az ENSZ 75. közgyűléséhez. A nemzetközi intézmények legyenek valóban hatékonyak a közös küzdelemben. A pápa üzenete második felében felidézte 5 évvel ezelőtti látogatását, amikor beszédet intézett a közgyűléshez, fennállásának 70. évfordulója alkalmából.
Recuerdo la ocasión que tuve hace 5 años de dirigirme a la Asamblea General en su 70. aniversario.
Látogatására a multilateralizmus valóban dinamikus korszakában egy ígéretes és nagy reményekkel teli pillanatban került sor, közvetlenül az Agenda 2030 elfogadása előtt. Néhány hónappal később pedig az éghajlatváltozásról szóló párizsi megállapodást írták alá. Megállapította, hogy bár az azóta eltelt időszakban történt némi előrehaladás,
la poca capacidad de la comunidad internacional.
A nemzetközi közösség nem képes rá, hogy megvalósítsa az 5 évvel ezelőtt tett ígéreteket. Ezért ismételten hangsúlyozta, hogy kerülni kell minden olyan kísértést, amelyek a lelkismereteket nyugtató, pusztán hangzatos nyilatkozatokhoz vezetnek, és gondoskodni kell arról, hogy az intézmények valóban hatékonyak legyenek a különböző csapások elleni küzdelemben. A pápa elsőnek az Amazonas vidékének veszélyes helyzetét említette, különös tekintettel a bennszülött lakosságra, emlékeztetve rá, hogy a környezeti válság felbonthatatlanul kapcsolódik egy társadalmi válsághoz, és a környezet gondozása átfogó megközelítést igényel a szegénység és a kirekesztés elleni küzdelemben. Pozitív lépésnek nevezte, hogy növekedett az átfogó ökológia iránti érzékenység és a cselekvés iránti vágy.
No debemos cargar a las próximas generaciones con los problemas causados por las anteriores.
Azonban nem terelhetjük a jövő nemzedékeit a korábbi problémák felvállalásával. Fel kell tennünk a kérdést, hogy valóban létezik-e politikai akarat arra, hogy őszinteséggel, felelősséggel és bátorsággal több emberi, pénzügyi és technológiai erőforrás különítsünk el az éghajlatváltozás negatív hatásainak enyhítésére, valamint a legszegényebb és legkiszolgáltatottabb csoportok megsegítésére. Nem adhatjuk figyelmen kívül a COVID-19 által okozott válság gyermekekre, közöttük a kísérő nélkülő kiskorú migránsokra és menekültekre gyakorolt pusztító következményeit. A gyermekek ellen elkövetett erőszak, beleértve a szexuális visszaélés és pornográfia rettenetes csapását, drámai módon megnövekedett. Gyermekek milliói nem térhetnek vissza az iskolába, a világ számos részén fennáll annak a fenyegető veszélye, hogy növekszik a gyermekmunka, a gyermekek kizsákmányolása, a velük való visszaélés és az alultápláltság. Sajnálatos módon az országok és a nemzetközi intézmények az abortuszt is előmozdítják, mint alapvető szolgáltatást.
También están promoviendo el aborto como uno de los denominados servicios esenciales.
A humanitárius válasz részeként. Szomorú, hogy milyen egyszerűvé vált egyesek számára, hogy az élet tagadásával oldjanak meg olyan problémákat, amelyeket meg lehet és meg is kell oldani mind az anya, mind a meg nem született gyermek számára. A pápa erőteljesen arra kérte a polgári hatóságukat, hogy fordítsanak különleges figyelmet a gyermekekre, akiknek megtagadják alapvető jogaikat és méltóságukat, az élethez és az oktatáshoz való jogukat. A gyermek első nevelői, édesanyja és édesapja, a család, amelyről az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata megállapítja, hogy a társadalom természetes és alapvető alkotó része. A család túlságosan gyakran ideológiai gyarmatosítás áldozatává válik, amely sebezhetővé teszi, és főleg a gyermekekben és az idősebben a gyökértelenség és árvaság érzését váltja ki. A család széthullása visszhangzik a társadalom széttagolódásában, amely megakadályozza, hogy szembenézzen a közös ellenséggel.
Uno de estos objetivos es la promoción de la mujer.
A pápa kitért a nők előmozdításának a témájára is, emlékeztetve a 25 évvel ezelőtti pekingi nőkonferenciára. A társadalom minden szintjén a nők fontos szerepet játszanak, egyedülálló bátorsággal szolgálva a közjavát. Sok nő azonban továbbra is rabszolgaság, emberkereskedelem, erőszak és kizsákmányolás, valamint megalázó bánásmód áldozata. A pápa testvéri közelségéről biztosította őket és a családjuktól távol élőket, ugyanakkor nagyobb elszántságot kérte pervers gyakorlatok elleni küzdelemben, amely nem csak a nőket, hanem az egész emberiséget is becsmérlik, amely hallgatásával és konkrét cselekvések hiányában cinkossá válik. A pápa feltette a kérdést. Lehet-e hatékonyan kezelni többek között a békét és a biztonságot veszélyeztető főbb fenyegetéseket, mint a szegénységet, a járványokat és a terrorizmust, ha a fegyverkezési hajsza, beleértve az atomfegyvereket is, továbbra is értékes erőforrásokat pazarol el, amelyeket a népek átlagú fejlődésére és a természeti környezet védelmére kellene felhasználni. Szükség van a bizalmatlanság légkörének megtörésére.
Hay que desmantelar las lógicas perversas.
Fel kell számolnunk azokat a pervers logikákat, amelyek a fegyverbirtoklásnak tulajdonítják a személyes és társadalmi biztonságot. Ezek a logikák csak a hadiipar nyereségének növekedését szolgálják, táplálva a bizalmatlanság és félelem légkörét a személyek és népek között. Különösen a nukleáris elrettentés váltja ki a félelmet, amelynek alapja a kölcsönös megsemmisítéssel való fenyegetés. Ez végül megmérgezi a népek közötti kapcsolatokat, és akadályozza a párbeszédet. Ezért olyan fontos, hogy támogassuk a nukleáris leszerelés, a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozását és betiltását célzó nemzetközi jog fő eszközeit. Az Egyesült Nemzetek Szervezete váljon egyre inkább a béke hatékony laboratóriumává a biztonsági tanács tagjai, különösen az állandó tagok, nagyobb egységgel és elszántsággal fejtsék ki tevékenységüket, hangsúlyozta Ferenc pápa, majd elismeréssel szólt a közelmúltban elfogadott globális tűzszünetről, amelyet nemes intézkedésnek nevezett, és amelynek állandó alkalmazásához szükség van mindenki jó szándékára. Fontos továbbá a nemzetközi szankciók csökkentése, ezek ugyanis megnehezítik, hogy az egyes államok megfelelő támogatást nyújtsanak a lakosságnak.
Señor presidente, de una crisis no se sale igual. O salimos mejores, o salimos peores.
A válságból kijutva vagy jobbá, vagy rosszabbá válunk, állapította meg üzenetében Ferenc pápa. Arra figyelmeztette a nemzetközi közösséget, hogy ebben a kritikus pillanatban kötelességünk újra gondolni közös otthonunk és közös tervünk jövőjét. Ez az összetett feladat igényli a becsületes és következetes párbeszédet, amelynek célja a multilateralizmus és az államok közötti együttműködés javítása. Ez a válság tovább hangsúlyozza önellátásunk és közös törékenységünk korlátait, és arra késztet, hogy kinyilvánítsuk akaratunkat. Jobbá vagy rosszabbá válva akarunk kijutni belőle. A pandémia megmutatta mindnyájunk számára, hogy nem élhetünk egymás nélkül, vagy ami még rosszabb, egymás ellenében. Az Egyesült Nemzeteket azért hozták létre, hogy hitként egyesítse, közelítse egymáshoz a nemzeteket. Használjuk fel arra, hogy az előttünk álló kihívást lehetőségi alakítsuk át, hogy ismét közösen felépítsük a kívánt jövőt. hangzott Ferenc pápa végső buzdítása, majd az ENSZ közgyűléshez intézett üzenetét a következő fohászra zárta. Isten áldjon meg mindnyájunkat. Nettunói rózsafüzér Goretti Szent Mária sírjánál és a Róma alapító Éneász földje. Fétes a Jai László emlékedése. A talányos cím alapja a közös föld, Lavinium. Aki ismeri Vergilius eposzát, az Éneászt, megremeg a helyszínen a névtől, amely azt a tájat jelöli, ahol megérkezett Itáliába a sokfele bolygó trójai Éneász. Megérkezett és hazát talált. Na és a rózsafüzér? Az egy szerény, kegyelmi eszköz, amit most éppen az ősi Lavinium földjén Goretti Szent Mária sírjánál vetek be. Civis Romanus sum, mondhatom magamról, római polgár vagyok, hiszen itt élek már vagy 20 éve, és járom a szűkebb haza a Róma környéki Lácium tájait fogyhatatlan szenvedéllyel. És hogyan jön az ilyen ötlet most éppen Lavinium? Hát, sugallatra. Az biztos, hogy nem módszeres terv szüli, hanem kegyelmi búvóbatak fölfokadása ez. Messze sincs Lavinium, mint ha éppen Budapestről Fehérvárra ugranék le, mondjuk a királysírókhoz. A napokban Assisiben, még a Tugurium pajtaszagú délutánja előtt az ottani Santa Maria Maggiore 2 évvel Szent Ferenc ruhái levetéséről Spoliációnak átnevezett bazilikájában az oda temetett Carlo Acutis sírjához zarándokoltam, akit hamarosan boldogávatnak. A jobb felőli oldalhajóban áll hátul a 15 éves milánói eukarisztikus rász sírja. Október 10-én avatják boldoggá. Nevét pár éve már a félvilág ismeri, és szeretik ezt a mély és igaz hitű fiút, akit egy fellobbanó leukémia rohama vitt el pár hét alatt. Nem idősek jönnek a sírhoz, hanem fiatalok, és a szülei korosztálya, akik talán saját gyerekeikért fohászkodnak. Kezük a levegőben lebegő súlyos márványtömbön is suttogják, Carlo, Carlo, per favore! Carlo, kérlek! Innyit mentem aztán a Tuguriumba, majd most Lavinium-ba, e 12 éves kislány sírjához. Soha nem jártam ott, pedig Nettunóban, a tengeristen Neptunus tengerparti városában már többször jártam. Szinte azt mondhatom, hogy Carlo súgta, vagy legalább indított el egy keresést. Töredékek mozdulnak meg, és formálnak lassan valami egészet. Nyáron egyetlen filmet láttam, azt is szinte véletlenül. A Balaton parton egyik este édesanyám mellett ültem, és egy olasz filmet néztünk meg. Nem volt szándékom végignézni, nem is nagyon tetszett a rendezés. Szimpatias és modoros, gondoltam, de mégiscsak maradtam, mert hisz minden ismerős volt a táj, a történet. Egy 12 éves kislány, ajkán és szívében pár héttel korábbi első áldozása feledhetetlen ízével megőrzi tisztaságát minden áron, az élete árán. Éppen itt a járvány idején valami olyan értékre mutat, ami túlmutat a test egészségen és a lélek egészségére utal. Ahogy Carlónál, Assisiben, itt Máriánál is ezt a fölüli írást találom, amiről a legfősőbb szinten is alig beszélnek manapság. Mintha éppen a lélek lenne a veszendő. Az én Szent Ignácom az egyház 2000 éves hagyományával a Salus Animarumról, a lelkek üdvösségéről beszélt még. Mint ezek a gyerekek, egy srác és egy kislányka. Mindkettő esetében vérre ment a dolog. Carlo fehér vérére, leukémia, és Mária kizubogó tiszta vörös vérére. Korunk üzenete. Életük 100 év ívében összekapcsolódik. Az utolsó mostoha század üzenete. Lám, Pió atya és Terézanya mellett még más üzenet is olvasható. Ahogy Ardián, közeli kisváruskán keresztül utaztam, megálltam Giacomo Manzu bezárt múzeumánál, és megköszöntem neki a Szentpéter Bazilika halálkapuját, Filaréte bronz főkapujától balra, és megköszöntem neki a porta őszinte mai nyelvét. Halál kapuja. Töprengek, és megyek tovább, de egy temetőnél megállok, mert becsal egy ősi harangtorony. Ahogy tájékozódom, hamarosan kiderül, hogy egy remete élt itt hajdan egy tufa barlangban, aki később harmadik Honorius pápa néven elődje harmadik Ince szóbeli jóváhagyását írásba foglalja, és végleg megalapítatik Szent Ferenc rendje. Tugurium, Carlo Acutis, Lavinium, Goretti Mária. Állnak össze a láncszemek. És végül Nettuno városában, mely a tengerparton nyúló magaslaton áll, azonnal rálelek a kicsi kegyhelyre, a szantuárióra. Kicsi Mária, így kereszteltem el magamban, és így szólítgatom őt, mintha nagyon kései kicsi húgocskám lenne. Útközben egyértelmű felszólítást kaptam, hogy Szent Jónásra kezdem a vizitációt. Üres a templom és a kripta is, már iskola idő járja, meg a vírus is, meg a meleg is járja, miért lenne egy gyóntató pap? Végre rálelek egy külön kápolnában, ahol vagy 10 beszélgető szoba és sorjázik egymás mellett. Egy helyütt piros lámpácska izzik. Idős passzionista atya bóbiskol benne, és pár perc múlva azt érzem, hogy a kisöreg 1000 éve ismer már, és mondanom sem kell a magamét. Akarom-e, hogy fölvegye a maszkot? Kérdő tőlem, mire játsz, Dín válaszolok, mint a gyerekek. Egyszerűen azért jöttem, per maszkerármi, hogy levessem az enyémet. Felelek, pedig csak a csuklomon hordom a maskarát. Olaszul a smaskerare éppen a leleplezést jelenti. Mi is lenne a Szent Jónás, ha nem az Isten színe előtti maskara áttanodás? Poverelósan pedig ez a spoliációne, ahogy apja előtt mesztelenedve a mennyei atyába öltözik. Valami ilyesmi öltözködés, fehér gyolcsba, egy jó Jónás. Ha nem lenne plexiüveg, megölelnénk egymást a gyónás végén. Itt csak nevemet kérdezve, a válasz után mesélni kezd nekem Szent Lászlóról. Na már most egészen összeállnak a részek, pedig a legfontosabb még hátra van. Hát a találkozás a kicsi Máriával. Lent a kriptában, az oltár üvegkoporsója előtt. Fehér első áldozós ruhába öltöztették, a kezében tartott aranypálma ágok a vértanúságának a jelvényei. Térdelek, és erősen fáj a sérves gerincem, kísért a leülés gondolata, de maradok a kicsi Mária kedvéért. A fájdalmas olvasót mondom, éppen minden helyben, és rendjén is van. Felötti bennem a bejárati bronzkapu üzenete. Alessandro, no, è peccato! Ne, Alessandro, ez bűn! Mert a kicsi Mária jól ismerte és szerette az Istent, éppen ezért tudta, mi a bűn. És ez a néven nevezés, mely Alessandrót, aki 30 év börtönbüntetés kapott, nem hagyta nyugton, míg nem megadta magát a kegyelemnek. Hamarabb kiengedték, és az első útja a kicsi Mária édesanyjához vezette. Bocsánatáért és saját lelke üdvösségéért. Végül csak a tárgyilagosság kedvéért jegyzem meg, hogy az 5. tized táján, pontosan nem tudom, vettem észre, hogy egyenes derékkal térdelek, hátfájás nélkül. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől Virtesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!